Lakti Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág. Engem nem érdekel, hogy épp ki lát, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha. Hajnalig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Hegyeket másztam, megérted, mert a rosszban is láttad a szépet. Rólad még őrzöm most is a képet, mert a mosolyod mai napig éltet. Az illatot érzem az ágyban, és a csókod ízét a számban. Bocsáss meg azért, ha bántlak, szeretlek, ennyi hibám van. Azt mondják, okkal történik minden, és az a fontos, hogy mi zajlik ittben. Meg hogy véletlen soha nincsen ebben a sorsnak nevezett liftben. Mert azért álmom, hogy álmodat élhess, de ez az érzés nagyon veszélyes. Akár egy őrült ki mindenre képes, igen, egy őrült ki mindenre képes. Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág. Engem nem érdekel, hogy jégvilág, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha. Majd alig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Elsárgult levél a szíved,
a szíved,
de bennem van még a hited,
a hited.
Üres szavak, mint takatlan sziget. Talán lesz egyszer majd, aki kiment. Tudod, hogy több vagyok annál, mint láttál, de ha bizonyítvány, te magyaráznám. De ha mégis az út végén várnám, én kifizetném a számlát. Mert én a szívembe zártam a lelked,
a lelked.
Csak miatta dúvom a csendet,
a csend.
És az életnek viara rám talál. Lehetne újra február, lehetne újra február, a szíved. Játszol a lelkem néma zsákmány. Kezedet fogtam, nem maradt más, mint egy szintelen szivárvány.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági törekvéseiről fogunk beszélgetni, megnézzük, hogyan néz ki egy kibocsátásmentes egyetem a 21. században, milyen szerepe lehet a dizájnnak a fenntarthatóság országban, vagy épp, hogy milyen célkitűzések szerepelnek a MOME Zero programban. Üdvözlöm Barca Dánielt a stúdióban, a MOME fenntartatóság irodájának vezetőjét. Szervusz!
Szervusz, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy meghívtatok, nagyon érdekes témákról fogunk beszélgetni.
És hát mielőtt rátérnénk a fenntarthatóság kérdéskörére, kérlek néhány szóban azért mutasd be nekünk a MOME-t, mit kell tudni róla, miben különbözik, ha különbözik például más egyetemektől, más felsőoktatási intézményektől.
A MOME rövidítés a Moholy Nagy Művészeti Egyetem nevet takarja. Ez az az egyetem, ahol Moholy Nagy László, a Bauhaus nagy alkotófigurája is tanult egy rövid ideig, mielőtt Németország felé vette az útját. Egy kreatív egyetemről beszélünk, noha a nevében a művészet szó hangsúlyosan szerepel. Ne egy klasszikus művészeti egyetemet képzeljenek el a hallgatók, hanem egy design egyetemet, ami a kreatív ipar egészen különböző területeivel foglalkozik. Ez egy olyan egyetem, ahol építészek, építőművészek, formatervezők, textil és divattervezők, grafikusok, fotográfusok, animációs művészek, dizájnelméleti szakértők tanulnak. Tehát olyan szakterületeket képvisel, amik olyan szakértőket képez, ami gyakorlatilag a tárgyi kultúránk, épített környezetünk, vizuális környezetünk és akár a digitális környezetünk meghatározásáért felel.
És akiknek a munkája, ha jól gondolom, egyébként a fenntarthatóság szempontjából is rendkívül fontos, hiszen akármit is csinálnak, az egyébként kihatással van arra, hogy a zöld átállás vagy ez a fenntarthatósági fordulat miként tud majd megvalósulni, és hogy ugyanez látszik az egyetemnek az elmúlt néhány évében, mert hogy nagy változások történtek, ha jól tudom, és a kampusz igencsak átalakult.
Így van, a MOME egyébként egy nagyon kísérletező, nagyon izgalmas egyetem, ami alapvetően a jövővel foglalkozik. Azzal foglalkozik, hogy egy élhető jövőben jövőt tudjunk kialakítani, tervezők, művészek egy olyan világot tudjanak kialakítani, ami akár technológiai, akár ökológiai, akár társadalmi szempontból élhető, szerethető, működőképes és fenntartható. Ezért fontos a fenntarthatóság. Fontos számunkra az, hogy maga az intézmény fenntarthatóan működjön, de mint oktatási intézmény még fontosabb az, hogy a tervezőknek, művészeknek egy új generációt képezzük, akik ökotudatosak, ökológikusan tudnak gondolkodni és tervezni.
Tehát akkor itt több szinten is megjelenik a fenntarthatóság, mert egyrészt az oktatást körülvevő épített környezet is e felé mozdul, illetve nyilván az oktatás is e felé mutat, ha jól értem.
Így van, ez a kettő összekapcsolódik. Elsődleges hangsúly és a legnagyobb hatásunk nyilván egy új generáció képzésére van, de ezt nem tudjuk akkor hitelesen csinálni, hogyha maga a működésünk nem fenntartható. Az épület, környezetünk, az üvegházhatásunk, gázkibocsátásunk nem olyan, ami egy 10-20 év múlva is hitelesen fenntartható módon üzemeltethető lenne.
És ugye azzal kezdtem, hogy a fenntarthatósági iroda vezetője vagy. Gondolom ezt az irodát már azzal a céllal hoztátok létre, hogy egyébként ezt a fenntarthatósági utat tudja szolgálni. Mit tudsz elmondani erről a szervezeti egységről az egyetemen?
2022-ben döntött az egyetem és az egyetem fenntartó alapítványa közösen úgy, hogy nagy vállalást tesznek, ami részben arról szól, hogy 2030-ig az egyetem karbonsemlegessé váljon elsőként vagy első között a hazai intézmények, egyetemek között. Ez a MOME Zero program, ami karbonsemlegességi programként indult, de azóta már kinőtte magát, nagyon sok izgalmas és előremutató kezdeményezést kapcsolódik hozzá, és mára ez a program nem csak a káros hatásunknak a csökkentéséről szól, hanem arról, hogy tudjuk helyreállítani a általunk, emberiség által tönkretett környezetet, természetet. Hát ez a program, ez egy nagyon komplex, természetpozitív, regeneratív gondolkodású programmá vált. Ez a MOME Zero, és ezt a MOME Zero programot menedzseli az egyetem fenntarthatósági irodája.
És akkor, hogyha már szóba került a MOME Zero program, ugye egy nagyon izgalmas kezdeményezés, hiszen az egyetem minden részét tulajdonképpen a fenntarthatóság irányába tudja hangolni. Melyek a legfontosabb célkitűzései a programnak, vagy mi az, amit te személyesen kiemelnél ezek közül?
Ez egy komplex program, ami hadarab akcióprogramból áll jelenleg, és ehhez tartozóan három képzési modulból, kapcsolódó modulból áll. Ahhoz, hogy elérjük 2030-ig a karbonsemlegességet, nyilván kell egy csomó energiahatékonysági, épületüzemeltetési beavatkozást csinálnunk, fejlesztéseket csinálnunk. Ezek viszonylag száraz dolgok, amik az oktatásban nehezen illeszthetők, de akárhogy is igyekszünk, mindig marad a karbonkibocsátásunknak egy olyan része, amit már nem tudunk csökkenteni, és ezt a mennyiséget, ezt erdőtelepítéssel megköti az egyetem. Három nemzeti parkkal állapodtunk meg, hogy természetvédelmi területen, olyan területen, ahol jelenleg degradált ökoszisztémák vannak, új erdőket telepítünk, természetvédelmi szakértőkkel, erdőszakértőkkel közösen, és ezek a klímaálló és alapvetően honos fajokból álló erdők megkötik az egyetemnek azt a kibocsátási mennyiségét, amit már nem tud csökkenteni.
Hát akkor innen fogunk tovább menni a szünet után, mert hogy erről az erdőről azért még nagyon sok mindent lehet azt hiszem beszélgetni, mert hogy itt a hallgatóknak is komoly szerepe van, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és érzem a testem leragad a földre futni, de nem látom át, és a hátsó kedvem minden éjjel, csak képzelem el, ahogy bújsz hozzám, és minden lény egy ideig érzem, fejemben halkamban odibál. Nézz rám, kérlek, s mondd, hogy az élet megy tovább, pont mint régen, pont mint régen, csak ébresz fel, igen, kicsikét félek a szörnyektől, amit rám hagytál, tudom, hogy a végén ugyanoda érünk, de oly hosszú most a magány, mert az árnyékon, a falamon táncol velem át a tavaszon, összefal a végén kavarom, és jövőre ugyanaz újra, mert minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és látom a testem leragad a földre, futnék, de nem látom át, és a hátsó kedvem minden éjjel, csak képzelem el, ahogy búsz hozzám, és minden lény egy ideig érzem, fejemben halkamban odibál. Szétszakít, túl romantizálom, aztán el is várom, engedj el. Mert az árnyékon, a falamon táncol velem át a tavaszon, ősszel fal a végén kavarom, és jövőre ugyanaz újra, mert minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és látom a testem leragad, de nem látom át, és a hátsó kedvem minden éjjel, csak képzelem el, ahogy búsz hozzám, és minden lény egy ideig érzem, fejemben halkamban odibál.
Magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Tehát még egy év és nem múlt még el. Lopott éjszakákon át veled voltam ébren. Gyerek, felhettünk meg minden szépet. Ez így volt megírva, tudom, te is érzed. Ez így volt megírva. Ez így volt megírva, ez így volt megírva, kettőnek a titka, ahogy az erdő levetkőzik, én is új ember leszek. Kérlek, szoríts két kezem, hogy el ne veszíthesselek. Csak egy kép maradt rólad, de szívemre pontot teszel. Suhogó esőben táncoljunk, mint két idegen. Újra önmagam lehettem, nem hagyom, hogy elveszítsem. Csak egy kép maradt.
a szívemre pontot teszel. A fények alszanak, és újból ember leszek. Öltek még egy év, és nem múlt még el. Lopott éjszakákon át veled voltam éppen. Gyerek feléltünk meg minden szépet. Ez így volt megírva, tudom, te is érzed. Kettőnknek a titka. Naplókat írok tele, és a kánkért fent. Kapucnit húzok fel, senki sem lát majd meg. Régen még hittünk a mesékben. Azóta kicsit már felnőttünk mindketten. Ez így volt megírva, tudom, te is érzed. Ez így volt megírva, ez így volt megírva. Ez így volt megírva, kettőnek a titka.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági irodájának vezetője, és az első blokk végére eljutottunk a MOME Zero programhoz, ami ugye az egyetemnek a fenntarthatósági programja, azzal a célzattal, hogy 2030-ra karbonsemlegessé váljon az intézmény, és ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni egy erdőtelepítési programról, amiben, ha jól tudom, az egyik legizgalmasabb rész, hogy egyébként a hallgatók is részt vesznek.
Így van, kötelező a hallgatók, első éves hallgatók számára, de nagyon sok kolléga és felsőbb éves hallgatók is csatlakoznak. Az erdőtelepítés egyébként 2023-ban indult, és egy kísérletként megnéztük azt, hogy mi történik, hogyha 200-250 hallgató és kolléga 3 napon keresztül telepít erdőt. És itt nem arra kell gondolni, ami mondjuk a médiában megjelenik, amikor egy vállalat CSR tevékenységben kimegy pár órára és elültet pár fát, hanem sok hektár telepítéséről van szó. 2030-ig 40 hektár erdőtelepítést tervezünk, ebből 25 hektárt már teljesítettünk. Évente körülbelül olyan 7-8 hektár területet ültetnek be a hallgatók, 3 napon keresztül ültetnek párokban, erdész szakértők segítségével, és maga az esemény az novemberben zajlik, általában elég esős, hideg, szottyos időben, ami nem nagyon vonzó, és amikor megérkeznek a diákok oda a helyszínre, nyakik sárosak lesznek, akkor rögtön azt kérdezik, hogy mi a túrót kell nekünk csinálni, mi egy művészeti egyetemre érkeztünk, aztán meglátják a végtelen sorokat, tehát itt ilyen fél kilométeres sorokat kell végigültetni, és ebből mondjuk 3-at, 4-et, 5-öt, és meglátják azt a csemete mennyiséget, mondjuk 1500 csemetét kell egy ültetőpárosnak elültetni, akkor pánikba esnek, hogy hoppá, mi nem erre szerződtünk. Aztán végig tolják a napot, és szitkozódnak, és koszosak, és izzadtak, és fáradtak, de aztán másnap azt mondják, hogy fú, ez baromi jó volt. Szóval, hogy valamit tényleg csináltunk.
Tehát akkor magukénak érzik ezt az aktivitást.
Abszolút, és nagyon működik. Egy olyan generációnál, aki szorong a klímaváltozástól, aki ökológiai gyászban van, aki teljesen passzív azért, mert gyakorlatilag nem látja, hogy mi a kiút ebből a polikrízisből, amiben vagyunk, és akkor nekiállnak, megcsinálják azt a penzumot, ami aznapra kell, 3 napon keresztül ültetnek, és azzal kezdik a tanulmányaikat, hogy tettek valamit, és ez nagyon fölpörgeti őket.
Mennyire látod általánosnak az említett klímaszorongást vagy ökológiai gyászt a hallgatók körében, mert manapság azért elég sok szó esik ezekről a, hát nem is tudom, ezek a mentális kihívások talán, vagy mentális problémák.
Én 2010 óta oktatok egyetemen, és egy nagyon éles váltást lehet érezni a generációk között. Körülbelül a Covid járvány óta van egy nagyon erős váltás. Előtte, amikor fenntarthatóságról beszéltünk, fenntartható tervezésről, ökodizájnról, akkor ez egy ilyen izgalmas, szexi dolog volt, amit majd megváltjuk a világot, nagyon, nagyon vonzó volt mindenkinek. A COVID után viszont egészen egyértelműen azt lehetett érezni, hogy a hallgatók passzívá váltak. Egy új generáció bejött, a Z generációnak a nagyja akkor érkezett be. Ugye egy olyan generációról beszélünk, akik a természetet már a Minecrafton keresztül ismerték meg, és sokaknak az első komoly természeti élménye egy ilyen erdőtelepítés a Mumén. És hát azzal néznek szembe, hogy az AI elviszi a munkájukat, az ökológiai válság egészen különböző területeken már teljes társadalmi összeomlással fenyeget a század második felére, az ehhez kapcsolódó társadalmi krízisek begyűrűznek, háborúk veszik körül őket, úgyhogy teljesen passzívak, és nagyon nehéz azzal a módszerrel oktatni őket, és motiválni őket, ahogy korábban lehetett. Úgyhogy teljesen megfordítottuk az oktatási módszertant, feje tetejére állítottuk, és azt mondtuk, hogy szemben azzal, ahogy manapság az egyetemeken oktatják, hogy először tanuld meg, fiam, az elméletet, magold be az adatokat, utána kicsit kinézünk a világba, hogy mi történik, és a végén lehet, hogy csinálsz is valamit. Ezt megfordítottuk, és azt mondtuk, oké, aki beérkezik a Mumére, az azzal kezdi, hogy csinál valamit. És tesz azért, hogy egy fenntarthatóbb világban éljünk, és amikor megtapasztalja azt, hogy oké, lehet tenni, és büszke magára, hogy még ha nagyon kicsit is, de kézzelfogható az, amit csinált, akkor beindul. És akkor nyitottá válik, és akkor már azt mondja, hogy oké, tudok tenni ezért valamit.
És ugye említettem, hogy több eleme van még ennek a programnak az erdőtelepítésen túl, melyeket emelnéd még ki?
Az erdőtelepítés átvágott egy gátat, és annyira sikeres volt, hogy elhatároztuk, hogy a Mome Campus az legyen a környezetünk, az épületek és a hozzátartozó másfél hektáros park, az legyen egy laboratóriuma annak, hogy kísérletezünk, kipróbálunk mindenféle új akcióprogramot. Ezek többsége hallgatóktól jön. És nézzük meg azt, hogy tud működni fenntartható módon egy korszerű egyetem. A program most már sikeresen működő része például egy méhészet. Először telepítettünk két méhcsaládot, megnéztük, hogy működik-e egyáltalán, lesz-e belőle probléma, ez az együttélés, ez simán működik-e, teljesen problémamentes volt, sőt, nagyon sikeres volt. Hallgatók bekapcsolódtak a méhészet menedzselésébe, egy méhész szakértő segíti a munkájukat, aztán jöttek a szomszéd óvodából óvodások, most már komplett óvodás csoportokat szerveznek méhsimogatóba, és a hallgatók ott tanulják meg azt, hogy mi a városi biodiverzitás. De sok ilyen programunk van még. Éppen ősszel adtuk át a közösségi kertet, ami szintén hallgatói kezdeményezésre készült. Hallgatók tervezték meg egy permakultúra design elv alapján, permakultúra szakértőkkel közösen. Ezeken a kísérleti parcellákon pedig hallgatói csoportok termeszthetnek saját koncepció alapján olyan növényeket, amiket majd a valamilyen módon a kreatív alkotó munkájuk során használnak föl, például biopigmenteket, festőnövényeket termesztenek, organikus szálakat, rostokat készítenek ebből, vagy illóolajat készítenek ebből, de vannak olyan csapatok, akik például teát akarnak csinálni, vagy egy vasárnapi zöldséglevest akarnak majd megfőzni ezekből a terményekből.
Ugye beszéltünk klímaszorongásról, ökológiai gyászról, hogy nem hiszük el azt, hogy a tetteinknek hatása van, és pont ezek a kis lépések, ugye említetted, hogy már óvodások is bejárnak a méhészetbe, ezek tudnak olyan tovább gyűröző hatásokat kialakítani, ami ott helyben, abban a pillanatban még nem látszik, hogy ez működni fog, de a hallgató hazaviszi, otthon is elkezd komposztálni. Az óvodás az inspirálódik, hogy a méhecskék hogy működnek, hogy ezek igazából élőlények, stb. Ők is hazaviszik ezt a tudást, és hogy ezekből nő majd össze egy olyan fenntartható világ, reményeim szerint, vagy talán mindannyiunk reményei szerint, ha mondhatom, amely aztán hát egy fordulatot tud hozni.
Sőt, nem csak hazaviszik, hanem be is hozzák az egyetemre, és ösztönöznek minket. Mondok egy példát, az előző fél évben a hallgatói kezdeményezésre indítottunk el egy olyan programot, ami a kreatív hallgatói alkotó folyamatok melléktermékeit hasznosítja újra. Az egyetemnek van, mint egy tisztes intézménynek, van szelektív hulladékgyűjtési programja, de a hallgatók azt mondták, hogy ők annyi mellékterméket gyártanak a modellezés során, az alkotó folyamatok során, hogy ezt nem akarják kidobni. Úgyhogy létrehoztak egy kreatív hulladékbankot, maradékbankot, ahol be lehet, minden hallgató be tudja hozni a saját felesleges melléktermékét, hulladékát, és tud válogatni ott a későbbi alkotó folyamataihoz. És tökéletesen működik. Hallgatói kezdeményezés volt, és hasít.
Hát ha már a hallgatói kezdeményezések, a hallgatókkal fogunk tovább menni, a szünet után megnézzük, hogy az oktatásban hogyan tud megjelenni a fenntarthatóság a MOMÉN, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
A műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági irodájának vezetője és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági programjairól beszélgettünk eddig, most pedig, ahogy ígértem a szünet előtt, arról fogunk beszélni, hogy az oktatásban miként jelenik meg a fenntarthatóság, és és hát akik hallgatják a műsort, azok az elmúlt időszakban sok olyan beszélgetést hallhattak, ahol arról volt szó, hogy miként tud megjelenni a fenntarthatóság az oktatásban, illetve lehet-e egyáltalán oktatni a fenntarthatóságot, és hát nagyon kíváncsi vagyok, Dániel, a te véleményedre, hogy szerinted lehet-e oktatni a fenntarthatóságot, és ha igen, akkor hogyan?
Én úgy fogalmaznék, hogy a fenntarthatóságot tanulni lehet. A MOMET célja az, hogy ökotudatos, környezettudatos tervezők, művészek új generációját képezze, és ez az új generáció, ezt látjuk, hogy máshogy tanul. Nagyon nagy sikerűek azok a programok tanulási szempontból, amik akció alapúak, tehát tevékenység alapúak. Nyilvánvalóan elméletet is kell tanulni. Valamilyen módon meg kell tanulni az elméleti hátteret, és erre állítottuk össze azt a moduláris rendszert, amit az alapképzésbe a hallgatóknak meg kell tanulniuk. Ez az Ecology to Design modul. Az egyes modul az minden hallgatónak szól, és alapvetően a környezeti problémákat, a természet működését értik meg a hallgatók, illetve azokat a fő megoldási irányokat, amit a fenntarthatóság kijelöl a jövőre. A második modulban pedig a hallgatók kifejezetten ökodizájn, regeneratív tervezési, vagy egyéb ilyen ökológiai környezettervezési módszereket tanulnak meg projekt alapon, nagyon sok esettanulmánnyal és saját projektet visznek végig. A harmadik modul pedig ez az egyetem kutatásfejlesztési és innovációs kurzusaiba illeszkedik be, ahol már valamiféle innovációt hoznak létre, akár klíma, akár természetmegőrzés, akár körforgásos gazdaság szempontjából, és ez a három szint, amin végig mennek, alapvetően projekt alapon, a lényeg, hogy a saját kíváncsiságuk vezérelje őket, a lényeg, hogy alkossanak, kreatívak legyenek, és közben mindig mellettük vagyunk, és támogatjuk őket, hogy ne vesszenek el az erdőbe, folyamatosan csöpögtetjük az elméleti háttérinformációkat, háttértudást, és ebben a folyamatban a diákok motiváltak arra, hogy maguk fedezzék föl a világot, maguk fedezzenek föl egy új területet, és ők kérdeznek, nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sok interakció van, akár a diákok között is egymástól tanulnak, nem feltétlenül a professzor mondja meg, hogy kell csinálni, utána néznek a dolgoknak. Ez a rendszer arra szolgál, hogy az alapképzésből ne menjen ki úgy hallgató 2027-től, hogy ne értette volna meg azt, hogy milyen problémákkal kell szembenézni, mik a megoldási irányok, és konkrétan ő, mint alkotó, meg tervező, hogyan tud segíteni egy fenntartható világ létrehozásában.
És hát a válaszodból azt szűröm le, hogy lehet oktatni a fenntarthatóságot, viszont nagyon fontos az, hogy amint mondtad, projekteken keresztül, tehát kvázi egy aktív tanulás zajlik, egy cselekvés alapú tanulás, ami talán ilyen szempontból könnyebbé teszi a diákoknak befogadni ezeket az információkat.
Mondok egy konkrét példát. Egy évvel ezelőtt egy első éves csapat részt vett az erdőültetésen, és annyira erős volt az élmény, hogy az egyik tervező tárgyuk során azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehetne ezeknek a csemetéknek az életét segíteni. Kitaláltak egy olyan terméket, amit zöld bölcsőnek neveztek el, ami egy papírpépből és organikus rostokból kialakított gyűrű, belülüreges gyűrű, amit feltöltenek szerves tárgyával, virágos magkeverékkel és micélium porral, amit oda lehet tenni a fák gyökeréhez, és segíti a gyökeresedést és a gyom növények elnyomását. Ez egy olyan nagyon konkrét eset volt, ahol a diákok találtak ki valamilyen új innovációt, és természetesen ez még egy nagyon gyerekcipőben járó dolog volt, de most már egy kutatást indítunk arra, hogy hogyan lehet ezt az alapfelvetést, ezt egy tényleges termékké formálni, és hallgatókkal, illetve kutatókkal azzal fogunk foglalkozni az év végéig, hogy egy ilyen talaj élet javító organikus anyagokból és ipari melléktermékekből kialakított brikettet hozzunk létre kifejezetten az erdőtelepítés támogatására.
Akkor tulajdonképpen egyébként az intézmény kibocsátás csökkentési programjában nagyon fontos szerepet kapó erdő is maga a tanulási folyamat, vagy a tanulmányi út részévé tud válni azáltal, hogy a diákokat akár ez is inspirálhatja arra, hogy új dolgokat hozzanak létre, és ezek is nyilván a fenntarthatóságot tudják szolgálni.
Így van, a Garabonci erdő és a Vízvári erdőnk, azok gyakorlatilag élő laboratóriumok arra, hogy kísérletezzenek a hallgatók, és felfedezzék a természetet, felfedezzék a természet működését, és azokat az elveket, ahogy működik egy ökológiai rendszer, azokat átvigyék a saját tervezésükbe. Ugyanezt a célt szolgálja a méhészet is, ugyanezt a célt szolgálja a közösségi kert is, hogy felfedezzék azt, hogy hogyan működik egy ökológiai rendszer, és hogyan tudnának ők is úgy tervezni, hogy az általuk létrehozott termékek azok kompatibilisek legyenek természettel.
És hát gondolom inspirálja is őket a természetnek a működése. Például nagyon sokszor találkozom olyan termékekkel, amik a méhsejteket veszik alapul, ugye ez egy nagyon stabil és nagyon erős váz vagy mintázat, és ez gyakran megjelenik termékeknél. Tehát, hogy be tudják hozni a hallgatók azokat a dolgokat egyébként a mindennapi tanulmányaikba vagy munkájukba, amiket ezekből a fenntarthatósági kezdeményezésekből szűrtek le maguknak, vagy gyűjtöttek be.
Így van, és ezt is várjuk el tőlük, hogy azokat, amiket kint láttak a terepen, azokat jelenítsék meg a saját tervezésük folyamán, akár a biomimikri mintervezési módszer, a természeti mintázatoknak a lemásolását, akár a regeneratív gondolkodást, vagy körforgásos gondolkodást veszük alapul. Ezek jelenjenek meg aztán a későbbi tervezésükbe, és aztán tervezőként már ilyen szemüveggel alakítsák át a világot.
Hát ezzel az inspirációval fogunk azt hiszem tovább menni, mert a folytatásban megnézzük azt, hogy a fenntarthatóság miként tud megjelenni a dizájnon keresztül, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk a holnap utánt.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon.
Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
Már meg se kérdezem, mert tudom, hogy úgy is jössz. A világ ordít, a tükör torzít, te mindig hozzám szöksz. És már meg se kérdezem, mert tudod, hogy bármikor, ahogy te vártál, most én várlak, ha az élet megtipor. Nem kellenek itt mondatok, többet mondanak a félszavak. Nem kérdés az életem veled, egy átszakított célszalag. Kérdezem, mert tudom, hogy ott leszel. Az örvény lehúzna újra meg újra, de tartasz a felszínen. És már meg se kérdezem, mert tudod, hogy bármikor, ahogy te vártál, most én várlak, ha az élet megtipor. Nem kellenek itt mondatok, többet mondanak a félszavak. Nem kérdés az életem veled, egy átszakított célszavak.
Sort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági iroda vezetője és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági programjáról, az oktatásról, illetve a tervezés, a design szerepéről beszélünk a fenntarthatósági fordulatban. És a szünet előtt az inspiráció került ugye szóba, hogy miként tudják egyébként az egyetem fenntarthatósági kezdeményezései, például a faültetés vagy a méhészkedés, a hallgatókat inspirálni arra, hogy a tervezésben, a munkájukban fenntartható elemeket tudjanak megjeleníteni. És akkor itt adódik is a kérdés, hogy egyébként a zöld átállásban vagy a fenntarthatósági fordulatban egy tervezőnek, egy dizájnernek milyen szerepe lehet?
Egy termék ökológiai lábnyoma körülbelül 80%-ban a tervezés szakaszában dől el. A tervező felelőssége az, hogy ezzel a 80%-kal hogy él. Ezt egy jó irányba, fenntartható irányba, vagy egy nagyon nem fenntartható irányba fordítja. Mind a kettőre van példa. Mi azon dolgozunk, hogy ők ezzel felelősen tudjanak élni, és fenntartható, ökológikus termékeket, épületeket, városokat tudjanak létrehozni.
Tehát mondhatjuk azt, hogyha egy tervező, egy designer számára a fenntarthatóság az egy kulcs fogalom, vagy egy nagyon fontos tényező, akkor ő akár 80%-kal is tudja az adott terméknek, vagy városnak, vagy bármi, amit tervez, az ökológiai lábnyomát csökkenteni.
Az ökológiai hatásait. Így van. Mondok egy példát. Egy textil és divat tervező, hogyha végez ma egy egyetemen, akkor azzal kell, hogy szembenézzen, hogy beáll-e a fast fashion, azaz a gyors fogyasztási ciklusú divatmárkák mellé tervezőnek, vagy valami más utat választ. Egy fast fashionben jelenleg 2 hetes a ciklus a tervezőasztaltól a divatbolt polcáig. 2 hét alatt fut át egy termék megtervezése és legyártása és disztribúciója. A fogyasztási ciklus az pedig hónapos szintre csökkent. Korábban általában évente jöttek ki új kollekciók, aztán negyedévente, aztán előszezon, utószezon, és most már körülbelül 2 hetente jönnek ki új termékek, és ez áll rendelkezésre ma egy divattervezőnek, hogy ebbe a rendszerbe betagozódjon. Vagy választhat egy másik utat, és megpróbálja megváltoztatni ezt a beteg, az egyik legszennyezőbb szektort, a divatipart, és új működési elveket, új módszereket talál ki, és ezt próbálja bevezetni.
De a fast fashion kapcsán egyébként nem egy túlfogyasztási problémáról beszélünk? Tehát itt egyébként a designer oldalon van a megoldás kulcsa, vagy lehet valamilyen szempontból?
A design az elmúlt században nagyon sok rosszat csinált. A designnak óriási lehetősége van arra, hogy befolyásolja a fogyasztást, a fogyasztókat, hogy mit fogyasszanak, mennyit fogyasszanak belőle, és a 20. század második felében a designerek nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a termékek életciklusa lerövidüljön, és ezzel a gazdaságot fölpörgessék. Ez a tervezett elavulás, aminek a klasszikus elemeit már kevésbé láthatjuk, de nagyon szofisztikált elemei ma is jelen vannak, a marketingipar erre épít.
Tehát ez a régen minden jobb volt, mondhatjuk, mert hogy régen egyébként úgy tervezték a termékeket, hogy azok tartósak legyenek, ellenállóak legyenek, és akár évtizedekig lehessen használni, nyilván itt az adott termékfajtától vagy terméktípustól függ. Tehát, hogy igazából mindez kizárólag, vagy nagy részben egy tervezői designer döntés, hogy milyen úton indulunk el ilyen szempontból?
Ez egy gazdasági döntés. Óriási nagy nyomás van a tervezőkön, a nagyvállalatok, divatipari cégeken keresztül, hogy tagozódjanak be ebbe a felpörgetett fogyasztási rendszerbe, és egy designer, hogyha egy fast fashion cégnek tervez, akkor az a feladata, hogy úgy tervezze meg azt a terméket, hogy az egy hónapon belül, fél éven belül kimenjen a divatból. Nagyon izgalmas, szofisztikált módszerek, például a színhasználat egy ilyen módszer, az esztétikai elavulás, hogyha ebben a fél évben az erős színek dominálnak, a következő fél évben már a pasztelszínek, nagyon egyértelmű a fogyasztóknak, hogy tartani akarja az ütemet a divattal, akkor váltani kell, le kell cserélni az előző fél éves kollekcióját.
Ugye azzal kezdtük, hogy a tervezők rendkívül sokat tehetnek a fenntarthatóságért, de milyen eszközök állnak a rendelkezésükre, hogy fenntarthatóbb termékeket hozzanak létre?
Nagyon sok tervezési mód rendelkezésre áll, ehhez már standardok is tartoznak sokszor. Hogyha a termék teljes életciklusát nézzük, akkor egy tervező fókuszálhat arra, hogy milyen anyagválasztásokat tesz. Mondok egy példát, a Soundwool hazai cég, Nemesi Apolka által létrehozott kisvállalkozás az ipari nyers gyapjú felhasználással, egy nemezeléses technológiával hoz létre akusztikus paneleket. Nagyon jó minőségű akusztikus panelek, amik tűzvédő-tűzgátló hatásúak, de egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet egy alapvetően kőolajszármazékokra, műanyagokra alapuló területet, mint a hangátlás, ezt átalakítani organikus anyagok, biokompatibilis anyagokra épülő termékpalettává. De nem csak az anyagválasztásnál lehet nagy hatása egy tervezőnek, hanem a termék élettartamának a meghosszabbításában. Hogyan tudunk olyan termékeket létrehozni, amik nem csak egy generációt szolgálnak ki, hanem 2-3 generációt. Skandináviában például a textilipar ezzel foglalkozik, és a társadalom is nagyon nyitott arra, hogy olyan öltözékeket, olyan textiltermékeket fogyasszon, vagy használjon, ami majd az unokáit is ki fogja szolgálni. De, hogy hogyha tovább megyünk a termék életciklusba, akkor nagyon fontos az, hogy a használat végén azt a terméket, különösen, hogyha egy kompozit dologról van szó, szóval nagyon sokféle anyagból áll, szétszedhető legyen. És a különböző alapanyagai, azok különböző újrahasznosítású ciklusokba kerüljenek vissza, megfelelő technológiai eszközökkel, technológiai folyamatba lehessen visszatáplálni majd, és lehessen készíteni belőle új termékeket. Erre például egy jó példa a medence csoport, akik már 2000 óta foglalkoznak azzal, hogy a reklámponyvákat, az utcákon látható nagy reklámponyvákat és egyéb maradék anyagokat, azokat úgy hasznosítsák újra, hogy jobb minőségű termék szülessen belőle, ami egy hosszú élettartamú és több generációt kiszolgál. A medencebeg egy jó példa arra, hogy hátizsákok, oldaltáskák hogyan hozhatók létre egy újrahasznosítási, úgynevezett upcycling folyamatban.
Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a tervezőknek nem is eszközök, hanem egy egész eszköztár áll a rendelkezésére, amelyen belül tudnak gondolkozni, hogyha egyébként olyan termékeket szeretnének létrehozni, amelyek fenntarthatóak. Viszont itt a végén még szeretném azt is megkérdezni tőled, hogy egy olyan diák számára, aki éppen pályaválasztás előtt áll, mit tudnál mondani, hogy miért éppen a MOMÉ-t válassza? A továbbtanulása szinteréül.
Nagyon nehéz helyzetben vannak a fiatalok a pályaválasztással kapcsolatban, mert a jövő nagyon bizonytalan. Nem tudni, hogy milyen szakmák szűnnek meg, és milyenek jönnek létre. Azt viszont lehet tudni, hogy milyen problémákkal fogunk szembenézni, és az ökológiai problémák, társadalmi problémák, technológiai problémák, azok előttünk tornyosulnak, és meg kell oldani. Azoknak érdemes a MOMÉ-ra jönni, akik bátran tudják vállalni azt, hogy szembenéznek ezekkel a problémákkal, és átalakítják a jövőt. A MOMÉ kreativitást, kíváncsiságot és nagyon sok tervezői tudást ad ahhoz, hogy képes legyen egy fiatal kezébe venni a jövő alakítását, és valóban hatással lenni arra, hogy milyen világba fogunk élni 10 év múlva, 20 év múlva.
Hát nagyon szépen köszönöm Barca Dánielnek, a MOMÉ fenntarthatósági iroda vezetőjének, hogy a vendégünk volt, és betekintést engedett ebbe a rendkívül izgalmas világba, ami talán segít megteremteni egy olyan fenntarthatóbb jövőt, amelyben mindannyian szeretnénk élni. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt mára a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra érkezünk. Addig is sziasztok.
Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Hogy hova sodor az élet? Csak zakatolnak az évek. Jön egy szélvihar, ami felkavar. Visz a véred, hova vezet? Egy kicsit zavaros képek, mikor nem gyúlnak fel a fények. De te meg sem állsz, a csodára vársz. Visz a véred, nincs üzenet. És hív a szerelem, olyan annyira kell nekem, amit érzek a szívemen. Érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelején úgy kiválnak. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhet élet mindig téged. Fura
érzem, zakatol a szívem vágtat. Mint a legelején úgy kivállak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhetélek mindig téged. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Ha újra látlak, érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelején.
Bármit csinálsz,
a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
Minden magyar.
Viharos szívvel az ordugaron át elhagy az idő.
Yeah.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
a Kultúrfitnessben.
Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
Ez a Kultúrfitness.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
A műsor ajánló után